Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnap délutánon itt lehetünk most a te jelenlétedben. Köszönjük neked, hogy rád valóban számíthatunk, rád építhetünk. Te vagy valóban a mi szívünknek a bizalma, bizodalma. Szeretnénk tényleg életünk minden helyzetében, minden kérdésében rád bízni magunkat. Szeretnénk tőled kérni vezetést, útmutatást, bátorítást, gyógyulást a sebeinkre, vigasztalást a bánatunkra. Szeretnénk most valóban a mi szívünket kinyitni előtte teljesen. Szeretnénk kiönteni mindent, amivel tele van most a szívünk. Te látod, hogy milyen gondolatokkal, kérdésekkel, kétségekkel jöttünk ide, milyen nap, milyen hét van mögöttünk. Szeretnénk mindent letenni, Úr Jézus Krisztus, a te keresztedhez, és szeretnénk tőled kérni választ a kérdéseinkre és megoldást a problémáinkra. Kérünk, adj nekünk erre nyitott szívet és engedelmességre való készséget, hogy a te akaratodat meglátva tudjunk aszerint élni. Mennyei atyán, kérünk, hogy szent lelked által légy jelen és szólj hozzánk most a te igéden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Nehémiás könyvének első fejezetéből, az első fejezet első versétől a 11. versig terjedő igeszakaszból. Nehémiásnak, a Hakália fiának beszédei. És lőn a Kislév névű hóban, a 20. esztendőben, hogy én Susán várában valék. És jöve hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondának nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem és sírtam, és keseregtem napokon át, s böjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt. És mondék, kérlek, Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja szövetségét és irgalmasságát az őt szeretőknek, és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, amelyel én könyörgök most előtted, nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást tészek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, és az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket, és a törvényeket, amelyeket parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet parancsoltál Mózesnek, mondván, ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között. Ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, amelyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. És ők a te szolgáid, és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmetes a te füled a te szolgádnak könyörgésére, és szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet, és adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a királynak pohárnoka voltam. Kedves testvéreim, hogyha a mai világ szemüvegén keresztül nézzük Nehémiás életét, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy sikertörténet. Az akkori világ leggazdagabb és leghatalmasabb birodalmában él, az egyik legbefolyásosabb pozíciót töltötte be Nehémiás a perzsa király Artaszerxész mellett, hiszen a király pohárnokaként napi kapcsolatban volt a királlyal, sőt, nyilván azért bízták meg ezzel a feladattal, azért bízta meg az uralkodó ezzel a feladattal, mert az életét is rámerte bízni, hiszen a pohárnok feladata volt, mint tudjuk, az előkóstolása. Nincsen-e megmérgezve az az étel, vagy az az ital, amit a király elé tesznek. Annyira megbízott tehát Artaxerxész perzsa király Nehémiásban, rábízta az életét, és kinevezte őt főpohárnoknak. A bibliai beszámoló elején úgy látjuk Nehémiást, mint ahogy leírja itt a Biblia, éppen külföldről érkező követeket fogad Artaxerxész királynak a téli rezidenciáján, Krisztus előtt 44. november-decemberének a fordulóján. Szúsza városa, ahogy a Biblia Susán váraként ugye emlegeti, a perzsa királyi főváros volt. A kor leggazdagabb, legszebb és legjobban védett városa és erődje. És olyan érdekes, hogy ebben a fizikális biztonságban, anyagi biztonságban, hiszen Nehémiás gazdag ember volt, ebben a befolyásos pozícióban érik Nehémiást azok a rossz hírek, amelyek az ő igazi sikertörténetét majd meglátjuk, hogy kibontakoztatják. Hiszen mindaz, amit hall a népéről, a népének nyomorúságáról, imádságra és bűnbánatra indítja, és készé teszi a szívét mindez Nehémiásnak arra, hogy Isten iránt legyen engedelmes. És tudjuk majd, hogyha olvassuk tovább a bibliaolvasó kalauz alapján a Nehémiás könyvét, hogy ő lesz majd az, aki helyreállítja és újjáépíti Jeruzsálemet. Azt kell tehát látnunk, összefoglalhatjuk egy mondattal ennek a történetnek az üzenetét, hogy az igazi sikertörténetek mindig az Istennek való engedelmességgel kezdődnek. De hogyan lett Nehémiásból nem csak világi értelemben sikeres ember? Hogyan lett népének vezetője, hogyan lett áldássá mások számára? Miben rejlik Nehémiás sikerének titka? Ezt is egy mondatban röviden összefoglalhatjuk. Abban, hogy engedte Istennek, hogy azzá legyen, akivé Isten akarja őt formálni. Tudjuk azt, hogy Istennek terve van mindnyájunk életével, így terve volt Nehémiás életével, és az sem volt véletlen, hogy mikor, hova, milyen körülmények közé született, és a neve sem véletlenül adatott neki. Hiszen tudjuk, hogy akkoriban a névadás sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint ma. Tudjuk, hogy akkoriban a névnek sokkal nagyobb jelentést tulajdonítottak, eleve minden névnek ugye volt jelentése Izrael fiai között, és a név valóban magát az embert jelentette, az embernek a sorsára, a küldetésére utalt, és Nehémiás nevének a jelentése ez, az Úr megvigasztal, az Úr az én vigasztalóm. És hogyha ezt tudjuk és ismerjük, akkor már egészen másként olvassuk Nehémiásnak a sírását, a kesergését, a könyörgését is, tudva azt, hogy a neve azt jelenti, hogy az Úr megvigasztal. Ez alapján, a név jelentés alapján feltehetjük magunknak is a kérdést, hogy velünk mi a helyzet. Biztos, hogy mi is kerültünk, vagy kerülünk majd olyan állapotba, vagy hasonlóba, mint Nehémiás, amikor bánkódunk, amikor sírunk, amikor nem értjük, hogy mi miért történik, amikor jönnek a rossz hírek, és amikor elkeseredünk, vajon engedjük-e Istennek, hogy megvigasztaljon bennünket. Hiszen Isten a legfőbb vigasztaló. Vagy még mindig duzzogunk esetleg azért, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy mi elképzeltük. Engedjük-e Istennek, hogy Jézusban betöltse minden szükségünket, vagy még mindig úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy nekünk mire van igazán szükségünk. És hogyha bánkódunk valami miatt, vagy vigasztalásra szorulunk, akkor mi vajon miben keressük a vigasztalást, vagy kinél keressük a megoldást? És a következő kérdés, amit meg kell válaszolnunk magunknak, hogy a saját életünk terheinek hordozása közben vajon észreveszük-e a másik embert, aki mellettünk van, akinek lehet, hogy sokkal nagyobb terhei vannak, aki lehet, hogy sokkal jobban vigasztalásra szorul, mint mi, csak annyira forgunk a saját bajunk körül, hogy nem vesszük észre őt. Meg kell látnunk, kedves testvérem, hogy Isten nem csak bennünket akar megvigasztalni, hanem azt akarja, hogy mi is mások életében vigasztalássá válhassunk, vigasztalóvá válhassunk. És fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi az akadálya annak, hogy mások számára áldássá lehessen az életünk. Nehémiásnak a neve is és az élete is példa, útmutatása mi számunkra is. Hiszen nem csak azt tanulhatjuk meg Nehémiás életéből, hogy bizonyos helyzetekkel, pozíciókkal hogyan lehet mások javára élni, nem csak a saját vágyainkat betölteni, hanem azt is megtanulhatjuk, hogy hogyan lehetünk a környezetünk hasznára, amikor a saját érdekünket vagy a saját javainkat háttérbe szorítjuk, hogy a közösség javát, a közösség érdekét szolgáljuk. És Nehémiás élete jó példa arra is, hogy milyen áldásai vannak annak, hogyha engedjük, hogy a saját akaratunk helyett az Isten akaratát vigyük véghez, és az valósuljon meg az életünkben. Ami azonban leginkább kitűnik ebből a részből, hogy hogyan kell hívő emberként kezelni a krízis helyzeteket, hiszen ezt látjuk Nehémiás életében, eljött egy krízis helyzet, a viszonylagos nyugalmas, biztonságos, anyagi, fizikális, biztonságos létbe berobbantak ezek a rossz hírek, és ahogy ő kezelte ezt a kérdést, ezt a krízis helyzetet, példát ad nekünk, hogy mi is hogyan kezelhetjük hívő emberként ezeket, és hogyan tudunk imádkozni, hogyan kell imádkoznunk, nem csak magunkért, hanem másokért is. Az első, amit megtanulhatunk Nehémiástól, hogy amikor meghallotta a népe nyomorúságáról szóló híreket, akkor nem kiborult, hanem leborult. Nem kiborult és kezdett el ide-oda embertől emberig szaladgálni, problémájára megoldást keresni, hanem leborult és imádkozott az élő Isten előtt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Nehémiás ne érintette volna mélyen ez a sok rossz hír, amit hallott az ő népéről, Jeruzsálem romlásáról, vagy népe kiszolgáltatott helyzetéről. Nyilván mélyen érintette, felzaklatta, hiszen sírt és kesergett. Viszont nem rekedt meg az önsajnálat szintjén, nem rekedt meg azon a szinten, hogy mások nyomorúságát látva pusztán csak szánakozik és bánkódik, hanem az ő sírásával, az ő bánatával, az ő nyomorúságával Isten elé ment, és kitárta előtte a szívét. Ez az, amit a 62. Zsoltárban olvashatunk is, és énekeltünk is az elején, hogy öntsétek ki szíveteket az élő Isten előtt. Olyan jó látni, hogy itt Nehémiás imádságában őszinte, személyes gondolatok szólalnak meg. Nem vallásos szövegeket, nem kegyes frázisokat mondott, hiszen tudta, hogy Isten előtt nem kell, és nem is tudja magát megjátszani. Viszont azzal is tisztában volt, hogy őt csak az Úr vigasztalhatja meg, és a problémáit nem ő, nem más emberek elsősorban, hanem Isten tudja megoldani. Ezért a különböző megoldások után való futkosás helyett egyből Istenhez menekült. És olyan jó azt tudnunk, kedves testvéreim, hogy mi is mehetünk egyből, úgymond közvetlenül Istenhez, Jézus Krisztus érdeméért. Atyánknak szólíthatjuk azt a mindenható Urat, aki ezt az egész világot teremtette és fenntartja. És gyermeki bizalommal mondhatunk el neki bármit. Azt is, ha fáj, azt is, ha nem értem, azt is, hogyha nem látok tisztán, ha csalódás, vagy gyűlölet, vagy kétség van a szívemben. Csak az a lényeg, hogy hozzá menjünk először, hogy neki öntsük ki a szívünket először. Nála nyugodtan lázadhatunk, panaszkodhatunk, kesereghetünk, sírhatunk, hiszen ő nem csak meghallgat, hanem nála kész a megoldás és kész a válasz is. Míg az emberektől esetleg kaphatunk egy-egy jó szót vagy egy vállon veregetést, de igazán a problémáinkat úgysem fogják tudni megoldani. Ezért kell egyből Istenhez mennünk, akár milyen helyzetben vagyunk, akár milyen rossz hírt is hallunk, és előtte öntsük ki a szívünket, mondjuk el bánatunkat, örömünket, mindent, ami a szívünkben van, adjunk át neki. És legyünk készek arra, hogy ő ad majd szabadítást, ad majd megoldást, megmutatja majd az utat, csak nála keressük a megoldásokat és a válaszokat. És nagyon fontos tanulsága Nehémiás imádságának az is, hogy ő az imádságával nem Istent akarja ráhangolni vagy áthangolni a saját akaratára, hanem az Isten előtti csendben szeretné megtudni, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten terve, és az Isten előtti csendben akar ráhangolódni az Isten akaratára. Aztán Nehémiás imádságának másik fontos része a bűnbánat. Miután kijönti szívének a bánatát Isten előtt, kész elismerni, hogy nyomorúságának az oka nem a világ, nem a másik ember, nem a gazdasági válság, hanem saját maga. Nem tartja magát különnek népénél. Ugyanolyan bűnösnek vallja magát, mint ahogy az egész nép volt. És olyan bűnöket is megvall és megbán, amiket ugye ő el sem követhetett, hiszen olvassuk itt az imádságban, hogy azért került Izrael népe a babiloni fogságba, mert elhagyták Istent, és Isten ítéleteként kerültek oda. Nehémiás akkor még meg sem született, amikor a fogságba vitték Izrael népét, de ő mégis kész bűnbánatot tartani, mert noha tudja, hogy ő maga esetleg azokat a bűnöket nem követte el, de más bűnöket elkövetett. És biztos, hogy az ő életében is voltak olyan alkalmak, amikor ellenszegült az Isten akaratának, amikor a saját feje után ment. És tudja, hogy jelenlegi nyomorúságos állapotuknak az oka az, hogy fellázadtak Isten ellen, elhagyták őt, amiért az Úr is elhagyta népét. És ezt kell meglátnunk, kedves testvéreim, hogy az Isten nélküli döntéseinknek mindig megvannak a következményei. Még akkor is, hogyha nem rögtön, hanem azonnal, hogyha eltelnek bizonyos idők vagy időszakok, mindig megvan a következménye annak, hogyha az ember valahol rossz irányba ment, valahol letért a keskeny útról, valahol Isten nélkül döntött. És tudjuk, hogy az egyetlen lehetséges megoldás az, hogyha úgymond újra gomboljuk a kabátot, hogyha elmegyünk egészen addig, ahol elrontottuk, és onnan újra kezdjük. Hogyha visszatérünk addig az elágazásig, ahol tudjuk, hogy letértünk a keskeny útról, és ahol elkezdtünk a saját fejünk után menni. Megvalva és megbánva önfejűségünket és figyelmetlenségünket vagy engedetlenségeinket, Isten bocsánatát kérve ezekre, tudhatjuk, hogy helyreállhat a kapcsolatunk vele. Olyan jó, hogy Jézus vére nem csak elfedi a bűneinket, hanem el is törli, el is mossa azokat. És az ige is biztat, azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Aztán Nehémiás imádságában láthatjuk, hogy egy keret van az imádságban, ami az elején és a végén is megjelenik, ami a hitének a forrása, a reménységének az erősítője. Először is ugye megvallja, hogy kicsoda Isten, hogy ő személyesen milyennek ismerte meg Istent, és emlékezteti ígéreteire, és kéri, hogy teljesítse azokat. Ezt olvassuk az 5. és a 9. versekben, és mondék, kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja szövetségét és irgalmasságát az őt szeretőknek, és az ő parancsolatait megtartóknak. Ha pedig megtérnek hozzám, és megtartják parancsolataimat, és cselekszik azokat, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszór gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, amelyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. Azt látjuk, hogy Nehémiás ismeri Istent, és személyes közössége van Istennel, megvallja, hogy kinek és milyennek ismerte meg őt, és aztán, amikor itt az ígéretekre emlékezteti, nyilván tudjuk, hogy itt nem Istennek van ezekre szüksége. Nem Istennek van arra szüksége, hogy megvalljuk, hogy milyen hatalmas ő, hogy ő mindenható, hogy ő mindent tud, hanem nekünk van szükségünk erre, hogy a hitünket, a bizalmunkat erősítsük. És ugyanúgy az ígéretekre sem Istent kell emlékeztetni, hanem elsősorban magunkat, hogy Isten adott nekünk ígéreteket, és érdemes kivárni, érdemes benne bízni és benne reménykedni. Ezek az igék nem csak azt mutatják be, hogy Nehémiás személyesen is ismeri Istent, és nem csak másod-harmadkézből való információi vannak Istenről, hanem személyes élő közössége van vele, hanem azt is láthatjuk ezekből az igékből, hogy teljesen az Úr kezébe teszi a dolgot, rábízza magát és kéréseit, és népe egész sorsát is. És néhány gondolatot emelnék csak ki ezekből a felolvasott igékből, amelyek nem csak Nehémiás számára, hanem a mi számunkra is biztatást jelenthetnek. És olyan jó lenne, hogyha minden egyes alkalommal, amikor imádkozunk, amikor kiöntjük a szívünket Isten előtt, ezeket a gondolatokat újra és újra felidéznénk magunkban, hogyha engednénk, hogy Isten valóban ezek által is biztassa és erősítse a hitünket. Az első az, amit az 5. versben olvasunk, hogy Nehémiás megvallja Isten nagyságát és mindenhatóságát. Nem egy olyan Istennel beszél, aki csak a földnek vagy az égnek bizonyos területét uralja, vagy a természeti jelenségeknek, a viharnak, vagy az esőnek, vagy a napnak, a szélnek az Istene, hanem a mindenség urát ismeri meg a mindenható Istenben. És tudja azt, hogy nem csak egy bálvány, nem csak egy olyan szobor, amit emberi kezek alkottak, aminek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall, hanem az élő Istenhez beszél. Tudja, az imádsága az nem csak a plafonig ér el, hanem eljut az élő Isten trónjához. Tehát úgy szólítja meg az ő urát, mint mindenható Istent, és tudja, hogy minden az ő kezében van. Aztán a másik, amiről megemlékezik, Isten hűsége, hogy annak ellenére, hogyha a nép hűtlen is, hogyha fel is lázad ellene, hogyha engedetlen is Istennel szemben, Isten akkor sem tagadja meg magát. A megígért ígéreteit pontról pontra teljesíti, és hogyha a nép kész bűnbánatot tartani, akkor Isten is visszatér az ő népe közösségébe. Aztán Isten kegyelmének gazdagságáról beszél, arról, hogy a bűnbánóhoz milyen kegyelemmel, milyen szeretettel fordul oda az Isten. Aztán teljesen rábízza magát az Isten ígéreteire, még ha pillanatnyilag semmi nem is látszik abból, hogy megvalósulna, mégis Istennek hisz inkább, nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra néz. És megemlékezik arról is Nehémiás imádságában, hogy Isten kész velünk lakni, kész közösségben lenni velünk. És milyen biztatás ez, ugye tudjuk, Jézus egyik neve is az, hogy Immanuel, velünk az Isten. Olyan jó lenne, hogyha ezt tényleg tudnánk komolyan venni, és nem csak egy szép gondolat, vagy egy dogmatikai tétel lenne a fejünkben, vagy a szívünkben, hanem élő valóság, és az imádságainknak ez lenne az alapja, hogy tudjuk, hogy Isten velünk van, hogy Isten köztünk van, hogyha ketten vagy hárman összejövünk Jézus nevében, akkor ő ott van köztünk, és bátran elmondhatunk neki bármit, mert nincsen magasabb fórum, nincsen magasabb hely, ahova elvihetnénk a mi ügyeinket, mint az Isten királyi széke. És aztán a 10. versben azt olvassuk, hogy és ők a te szolgáid és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által. Ennek a versnek pedig röviden így foglalható össze az üzenete, Isten a szabadító. Itt arra a szabadításra utal vissza Nehémiás, amikor Izrael népét az egyiptomi fogságból kiszabadította Isten, amikor megalázta a nagy képű és hitetlen fáraót az ő seregével együtt, amikor ketté választotta a Vörös-tengert, és Izrael népe száraz lábbal átkelhetett a Vörös-tengeren. Erről a szabadításról emlékezik meg Nehémiás, és ebből vonja le azt a következtetést, hogy Isten nem csak akkor, hanem ma is ugyanolyan Isten. Benne nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ma ezt olyan nehéz elképzelni, meg elfogadni, amikor naponta újabb és újabb dolgok kerülnek a közgondolkodásba, minden változik, nincsen állandóság, Istenben nincs változás, vagy változás árnyéka. Isten, ahogy Izrael népét meg tudta szabadítani, úgy meg tud szabadítani bennünket is. Nincs olyan helyzet, amit ő ne tudna megoldani. Nincs olyan rabság, amiből ne tudna megszabadítani. Nincs olyan nagy bűn, amire nem lenne elég az ő kegyelme és az ő szeretete. Hogyha számára nem volt akadály a Vörös-tenger kettéválasztása, akkor neki nem akadály az emberi szívek és szándékok megváltoztatása sem. Olyan sokszor aggódunk amiatt, hogy mit fog a másik szólni, mit fog a másik gondolni, vagy ha valóban egy olyan hivatalba kell mennünk, ahol nem tudjuk, hogy milyen elbírálás alá kerül az ügyünk, ahogy itt is ugye Nehémiásban ott volt egyfajta félelem, hogy vajon jó kedvében találja az uralkodót majd az ő kérésével, hogy visszatérhessen Jeruzsálembe, mindezeket is az Úrra bízza, és tudja, hogy ha Istennek volt hatalma ketté választani a Vörös-tengert, akkor neki nem lehet akadály egy emberi szívnek vagy szándéknak az átformálása sem. Ha ő ki tudta szabadítani az ő népét az egyiptomi fogságból, akkor készé teheti Artaszerxész szívét is, hogy meghallgassa Nehémiás kérését. Kedves testvéreim, így elmondhatjuk ez alapján, az ige alapján, hogy nekünk sincs más dolgunk életünk minden napján, minden helyzetében, minden döntés helyzetében, hogy kiöntsük a szívünket az élő Isten előtt, mondjuk el neki bátran a mi félelmeinket, a mi aggodalmainkat, a bűneinket valljuk meg, tagadjuk meg és hagyjuk el, és legyünk készek engedelmeskedni az élő Istennek. Fogadjuk el azt a szabadítást, amit ő készít nekünk, fogadjuk el azt a megoldást, amit ő nekünk szán, és induljunk el azon az úton, amit ő mutat nekünk, és akkor a mi életünk is igazi, valódi értelemben sikertörténet lesz. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, olyan jó, hogy előtted valóban kiönthetjük a mi szívünket. Te látod, hogy olyan sokszor próbálunk emberekhez menekülni a mi problémáinkkal, a megoldást keresve, próbálunk emberi segítségeket keresni a betegségeinkre, a fájdalmainkra, a magányunkra, a szeretet éhségünkre, és olyan sokszor kell csalódnunk, olyan sokszor kell megtapasztalnunk azt, hogy még ha esetleg pozitívan állnak is hozzánk, de igazából nem tudnak a problémánkon segíteni. Bocsásd meg, hogyha sokszor feleslegesen idegeskedünk, aggodalmaskodunk, kétségeskedünk, és emiatt olyan indulatosak és türelmetlenek vagyunk sokszor magunkkal is, másokkal is. Szeretnénk végre megtanulni, mennyei Atyánk, hogy minden élethelyzetünkben, minden krízis helyzetünkben is hozzád meneküljünk először. Hogy valóban te légy az első az életünkben, nem csak olyan értelemben, hogy te vagy az Úr és a Király, hanem te legyél az első, akihez fordulunk, akitől segítséget kérünk, akinél keressük a megoldást. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor önfejűek vagyunk, és megyünk a saját fejünk után, a saját elképzeléseink után, és csodálkozunk, hogy zsákutcába kerül az életünk, add, hogy tudjuk meglátni valóban a te akaratodat, a te szándékodat, a te szabadításodat, és ne akarjuk neked megmondani, vagy megszabni, hogy hogyan szabadíts meg, add, hogy legyen elég hitünk és bizalmunk ahhoz, hogy teljesen rád tudjuk bízni magunkat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te mindenható Isten vagy, és előtted nem akadály, hogy sok vagy kevés által szerzel szabadulást. Kérünk, így légy velünk a mi harcainkban, te légy velünk a mi döntés helyzeteinkben, te adj nekünk útmutatást és vezetést. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, te áld meg a velük való közösségünket. Hozzuk eléd a mi gyülekezetünknek az életét, hozzuk eléd egyházunkat és nemzetünket. Kérünk, hogy te adj megújulást, te adj ébredést. Kérünk még azért, hogy te légy a betegek gyógyítója és a gyászolók vigasztalója is. És jöjj velünk, kérünk tovább a keskeny úton, és vezess el bennünket az Úr Jézus Krisztussal való személyes életközösségre. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.